Rási második levél 12. részének válogatott verséből, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 12. részének válogatott verséből olvasom Isten igéjét. Dicsekedvén balgataggá lettem, ti kényszerítettetek rá, mert nétek kellett volna engem ajánlótok, mert semmiben sem vagyok alávaló a főfő apostoloknál, noha semmi vagyok. Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőben is. Mert micsoda az, amiben megkárosodtatok a többi gyülekezetek mellett, hanem ha az, hogy én magam nem voltam nétek terhetetre. Bocsássátok meg nékem ezt az igazságtalanságot. Íme, harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetetre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagy örömest áldozok, és esem áldozatul a ti lelketekért, még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem. Azt hiszitek meg én, hogy előttetek mentegetjük magunkat? Az Isten előtt Krisztusban szólunk, mindez pedig szeretteim a ti épülésekért. Mert félek azon, hogyha oda megyek, nem találok majd olyanoknak, amilyeknek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, amilyeknek nem szeretnétek. Hogy valamiképpen versengések, irigységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, gondolkodások, felfúalkodások, pártoskodások lesznek közöttetek. Hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Istenem ti köztetek, és sokakat megsiratok azok közül, akik ezelőtt vétkeztek és meg nem tértek tisztátalanságból, amit elkövettek. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, advent harmadik hetében vagyunk immáron. Bár ez nagyon fontos nekünk hívő embereknek kimondanunk, hogy ez nem egy nagyon egyházias meghatározás, hiszen ez inkább a világból jövő ránkényszerülő helyzet, hogy mi mindig az ezüst vasárnaphoz, meg az arany vasárnaphoz mérjük az advent idejét. Nekünk közben Jézus Krisztusnak a megvetel óta mi adventben él. Mi örök adventben él. Hát Jézus azt mondta, amikor feltámadott, előtte is sokszor elmondta ezt a tanítványoknak, de feltámadás után megvetel kifejezetten elmondta, hogy eljövök hozzátok. Nem hagylak titeket árvákul. És amióta ő visszatért a mennyei valóságba, Isten országába az ott, ami várakozunk. Őt várjuk vissza. Az eljövetelében élünk. A gyülekezetünknek ilyen képet kellene mutatni advent idején, hogy hát forró vágyakozással készülünk az Úrral való találkozásra. És ez minden nap, hogy haladunk elő az időben, erősödnie kellene az életben. Mint ahogy Pál apostolnak is. A gyülekezettel való találkozásából ezt érezzük. Mert egy levélnek a végét olvastam föl, a korintusi levél végét, egy ilyen pálapostolt, egy ilyen lelkipásztort, egy ilyen gyülekezeti tagot ismerünk meg ebben a levélben, aki forró módon vágyakozik Isten gyülekezetére, a gyülekezetben a hírekkel volt találkozással, hogy az Úrral is közösségben lehessenek. Egy levél végét olvastam föl tehát, mert mi magunk is így vagyunk advent idején, közeledve advent 4. vasárnapjához, hogy már jócskán elküldtük a mi köszöntő lapjainkat. Ha inkább lassan a végéjérünk a levélírásnak, ha még írunk egyáltalán, mutassanak olyan testvérek, hogy még szoktak levelet írni. Ilyen köszöntőket írni, üdvözlőlapokat karácsonyra, azokkal, akikről tudjuk, hogy nem találkozhatunk, vagy nem leszünk közösségben velük, hogy legalább így kifejezzük a vágyunkat, nézéseinket, hogy szeretnék velük együtt lenni, és velük együtt ünnepelni. Most így vagyunk tehát, levélírásaink végén, most mire lássuk Pál apostol levelének a végén, hogy az ő adventje milyen. Mert így mi is kaphatunk üzeneteket abból, hogy mi hogyan készülődjünk a mi gyülekezetünkben, az Úrral való boldog találkozásra. Nagyon kettős Pál apostolnak, és az ő levelének a végkicsengése, az ő adventje nagyon kettősnek tűnik, hiszen először pozitív módon fogalmazza meg a 14. versben, íme harmadízben is kész vagyok hozzátok, szeretne találkozni. Imáron harmadízben is a korintusi gyülekezet. Ez egyáltalán nem természetes, hogyha Pál apostolra gondolunk, és Pál apostolnak a korintusi gyülekezettel való kapcsolatára gondolunk. Éppen ez a levél, így szoktuk mondani, a könyvmulatással lép levél. Mert nagyon sok feszültség és nagyon-nagyon sok gond van a gyülekezet és Pál apostol között. Szinte állandó ér volt Pál apostollal szemben, az első és legfontosabb dolog, amit megkérdőjeleztek Pál személyével kapcsolatban, ez az ő apostolsága volt. Azt mondták róla, hogy hát nem is igazán apostol ez a Pál, hiszen testben ő nem találkozott élő Jézus Krisztussal. Tehát nem lehet apostol, eleve kizárt. És ezt rendszeresen és módszeresen fejére olvasták. De itt ebben az esetben nem csak ez a probléma, A korintusiak fölvetik az ő testének erőtlenségeit, hiszen a megelőző szakaszban olvasjuk, hogy eredményeket az én kegyelmem, én erőm erőtlenség által végeztetik el, erre is utaltál. Aztán ott van az ő beszédének a tónokatának a miensége, a minősége, amely szintén a fejére olvasnak. Folyamatosan támadások alatt van Pál apostol ennek a gyülekezetnek az életében. És ő mégis azt mondja, kész vagyok hozzátok menni. Vágyakozom a közösségetek után. Ott szeretnék veletek lenni. Most drága testvéreim, hogy fejezhetik így egy pásztor, egy gyülekezeti tag a szeretetét a gyülekezet felé, amikor ilyen minőségben és ilyen módon viszonyulnak hozzá? Mit tanulhatunk mi ebből meg először is? Drága testvéreim, az, hogy mennyire fontos számunkra a közösségünk, a mi gyülekezeti közösségünk. Itt csőszök csak át. Én Isten kegyelmében sok helyen járhattam, és sok helyen szolgálhattam már, és szinte minden gyülekezetben volt egy alap probléma, valamilyen úton, módon mindig valaki kifejezte a közösséggel szembeni ellenérzését. Mert ott ő valamit ért, valamilyen hatás ért rá. Valaki valamit mondott rá. Valaki valamiképpen megszólt. És érthető módon az 110 ember, köszönöm szépen, akkor én nem kérek ebből a közösségből. Mindig súlyos kérdés, advent idején is. Milyen nekünk a gyülekezettel való találkozásunk? Mit várunk a gyülekezeti találkozásokról? Bár nem a sebeit elogat. Bár nem azt mondja, hogy én kérem szépen méltatlanságot jelenek, hogy támadnak. Hogy akarjak én ezekkel együtt lenni? Vágyódik a közösség után. És meg döntően azt fog az esőreimet, pontosan tudja Pál apostol, a gyülekezet közösségében jelen van az Úr Jézussal ott lehet találkozni. Közösségre úgy lehet jutni, mert partizán kereszténység nincsen. Nem lehet magunkban ünnepelni, és magunkban jól ellenni, a magunk hitével. Ez egy óriási szlogen, én tudom, ez egy népszerű gondolat ebben a világban, de ilyen nincsen. Nem lehet jó hívéletet élni önmagunkban. Nem lehet jól hitet gyakorolni a bezárt szobában. Isten nem erre találta ki a hívembe. Ilyen nem létezik. Gondoljunk Tamásra, testvére. Tamás is ott van a maga fájdalmával, érzéseivel, de távol a gyülekezettől. Nem is volt neki jó sétja, amíg nem volt a tanítványa valamit. És amikor visszatért a tanítványi közösségbe, akkor találkozott a feltámadottal. Nem véletlenül van így nála testvére. Tehát a testvére tanuljuk meg, hogy nem a gyülekezet közössége fog megszegényedni attól, hogy én nem járok oda. Attól egy gyülekezet nem lesz szegényebb, hogy valaki egyszer úgy dönt, hogy én ezekkel nem tudok közösségbe lenni. Ha ez oda jár, akkor én nem tudok vele együtt lenni. Ha az gyakorolja időt, én nem tudom. Ettől nem lesz szegényebb egy közösség. De az egyes ember viszont egyedül lesz. És szinte bizonyos, ebben a magányban nem lesz adventje. Nem lesz ünnepe. Nem lesz találkozása az Úrral. Drága testvérem, mi mennyire vágyunk a választottak közösségébe lenni. És ez nem csak most azokhoz szól, akik most itt együtt vagyunk, mint egy 20 fővel, hanem mindazonnal, hogy most nincsenek itt. És tudjuk, hogy itt lenne a helyük. Mert dolgunk van feléjük is. Hogy vonzó legyen ez a közösség. Ide érdemes legyen jönni. Hogy itt valóban nekiforduljanak az emberek, az egy élhető jó közösség. Ne engedjünk a csapdának persze, hogy mi majd a közösséget megbüntetjük azzal, hogy nem vagyunk, nem elég jók hozzánk, és nem elég tiszták, akkor mi nem válunk velünk közösséget, de inkább építsük a közösséget azáltal, hogy akarunk jelen lenni, közösségben lenni, a mi atyánkkal. A sebeinkkel együtt is, a tüskéinkkel együtt is, amit kaptunk már, amit adtunk. Méltó dolog advent idején elcsöndesedni. Fontos nekem-e gyülekezet közössége. De drága testvéreim, nem csupán Pál és nem a földi pásztorok akarnak találkozni a gyülekezettel. Nem mi vagyunk a fontosak, hogy mi vágyodunk a közösségek után, hanem hogy mindannyiunk pásztora. Úr Jézus Krisztus viszi találkozást felénk az ünnepben. Mert csak ott van advent, és csak ott van tulajdonképpen karácsony is, ahol ő megjelenik. Vágyódunk-e a közösség után, annak ellenére, amit kaptunk már, vártásokat is. És akkor ezeket végig gondoljuk, hogy jó lenne gondolni a mindannyiunk pásztára az Úr Jézus Krisztusra, akik sokkal több sebet, sokkal több bántást és ítést kapott, higgyük el testvérek, mint amit mi valamennyien itt, ha összeadogatnánk. Gondoljunk Ézsaiásra, már a próféta megmondta jó előre, hogy ez lesz a helyzet, amikor Jézusról van szó, amikor az ő megjelenéséről van szó, akkor erről szól a történet. Nem volt néki alakja, sem ékessége. Nem volt ábrázata kívánatos. Utána az emberektől megvetett volt, hogy fájdalmak, férfiak, betegség ismerős. Ezek az ütések, ezek a fájdalmak, mind a mi bűneink. Ezek vannak rajta. Ettől nem olyan kellemes dolog. Ránézni az ember fiának. Hát azok mind, amit elkövetünk vele szemben is, és közösségeinkkel szemben is. Ezzel az első örömüzenet, mert Pálnak ez volt a pozitív advent, találkozni akar a gyülekezettel is. Vigyük mi haza, hogy találkozni akar velünk. Annak ellenére, amit okoztunk neki, hogy amit okoztunk a közösségünkkel szemben, ő akar találkozni. És másodszor arra fogunk figyelni, hogy van Pál adventjének egy látszólagosan negatív oldala is, de majd látni fogjuk, hogy ez csak látszólagosan negatív, reméljük, hogy pozitívra tudjuk átfordítani az igét hallgatva ezeket az üzeneteket. Hiszen így folytatja az igét, hogy félek azon, hogy majd amikor találkozok veletek, nem olyannak látlak titeket, amilyennek szeretnélek. Igen, mert hozzátartozik adventhez a nyíltság, az őszintesség is. Hogy nem söpörjük a problémákat a szőnyeg alá, hanem beszélünk róla. Így sem reménytelen, és így sem várakozás nélküli az advent, hogyha Isten szava így érint meg bennünket. Majd látni is fogjuk, hogy hogyan építi Pál szava által a bűneikkel szembesített korintusiakat. Azért van az advent, ha sokszor kemény is szól az ige a szószékről, hogy bár postorozunk is valamilyen szinten, de mi nem a bűnöst, mert őket szeretjük, túl is a bűnös szereti, hanem azért szólunk így, mert fel kell készítenünk a gyülekezetet. És a gyülekezet az mindig egy felékesített mennyasszony, aki az ő legényével találkozik. Oda nem lehet akárhogyan megérkezni. Ezért van szükségünk arra, hogy a kemény szót is meghalljuk ezekből az igékből. Nos, én arra nem látok lehetőséget, hogy a 20. versben ezt a hosszú munkatalógust most végigmagyaráltam, úgyhogy én csak az első két óra fogok most kitérni. Hosszú lenne, ha mind az összes bűnét itt a korintusiaknak, mert állásság gyülekezetet is elővenni, ezért csak az első kettővel fog foglalkozni. Az első bűn így hangzik, félek azon, hogy versengések lesznek, mondja Pál a korintusiaknak. Hogy megértsük, hogy mit jelent a versengés és a viszálykodás ebben a világképpen, egy kicsit segítségül hívom a görög mitológia világát is, akkor jobban fogjuk érteni, hogy miről is akart itt Pál beszélni a gyülekezettel. És maga a versengés szó is az eredeti nyelven így hangzik, hogy Eris. Eris az a görög mitológiában egy nagyon ismert isten. Csinált egy-két dolgot a leírások szerint, és nagyon jó, hogyha odafigyelünk ezekre a dolgokra. Az Eris a mitosz szerint a lakodalom alkalmával bedobott egy almát a vendégeskedők közé. Ezzel a felirattal, hogy a legszebbnek. Hát, ahogy az lenni szokott, ez az alma nagyon nagy gondolatokat okozott. A vendégeskedő a lakodalomban résztvevők között, hiszen ott volt Héra, ott volt Pallaszatér, és ott volt Aphrodite. Hát mind a három, drága szívem, igényelte magának, hogy ő a legszebb, nyilvánvaló. És elindult a csetepaté. A versengés. Erre gondol Pál apostol, amikor a gyülekezeteket megszólítja, hogy jaj, ilyen le, hogy tessen veletek, és nem akarok nagyon a hölgyeket megmenteni, és ez nem a szépség tekintetében, nehogy félreértsük, hanem hogy ki marad felül, ki az első, ki maradjon felül, kinek van igaza gyülekezeti összefüggésében. Ilyen értelemben gondolja Pál a versengést gyülekezetekben. És ilyen, hogy ennyire nincsen távol ez az Isten népétől, Jézus közösségétől. Hát gondoljunk bele, csak a legszűkebb tanítványi körnek is ez az indulata. Ki az első közöttünk? Ott van közöttük az indulat. Megkérdezzük. Több alkalommal is. Felvetődik közöttük a kérdés. Még Jézus közelében is befekedtek egymással az úton. Mondd meg, Uram, ki az első közöttünk? És Jézus nem tesz más, mint egy kisgyermeket állít oda. Eléjük példaként. Tekintsetek a kisgyermekre. És mit tanított ez által? Az, hogy békességben kell lennünk egymással. Szolgatásoknak. Mert ha nem tesszük, akkor magát ez a cselekmény hitelkelejti az egész szolgálatot. Itt versengések és visszájkodások vannak között. Igen, drága testvéreim, minden versengés, visszájkodás, advent ellenes indulat gyülekezet közösségében lehet, még az ünnep előtt, hogy találkozásunk legyen az Úrral. És aztán ott van a második bűn, amelyel szemben kíméletlenül lép föl az apostol, így hangzik az irigység, az irigykedés, a tag. Hát ez is nagyon komoly, és bennünket is érintő komoly érzés indulat. Már csak azért is nagyon mély dolog ez, mert ha itt is lefordítjuk az eredeti szót, annak az értelmét, van, hogy így fordítható magyarul, hogy buzgok, forralok. Köze van a buzgalomhoz. Köze van ennek a kifejezésnek ahhoz, hogy milyen buzgalommal vagyunk mi jelenleg egy közösségben. Hogy mennyire szolgálunk, mennyire szeretnénk építeni a magunk gyülekezetét, ahol mi élünk. És milyen érdekes, erre akar az ige rávezetni bennünket, hogy milyen közel van egymáshoz. Jézus tanítványaiban, gyülekezet közösségében, hogy mikor van buzgalom az ember szívében, és mikor változik át az érzés irigységé. Pál apostol erre gondol. Erre az éles megkülönböztetése és határa. Ez egy olyan vékony mezgye, egy olyan vékony szál, amely tulajdonképpen sok más esetben is alig-alig megkülönböztető. Ugye szoktuk mondani, hogy milyen kis különbség van a zseni és az őrült között. Pál apostol itt azt érzékeltet, hogy nagyon kicsi a különbség a buzgalom, az Isten iránt érzett buzgalom és az irigység között. És ez valóban mennyire így van, az evangéliumok is alátámasztják, az evangéliumban ismerős Mária és Márta esete. Őket is nagyon jól ismerjük. Mind a ketten buzognak Jézus iránt. Végtelen nagy a szeretetük, a hitük Jézus iránt. Senki nem vonhatja kétségbe. Jézus sem vonta soha kétségbe. Ott van ez a Márta, aki végzi a maga buzgalmával, a maga erejével a szolgálatot. Csinálja, nagyon lelkesen. Persze sohasem köszönöm neki, senki nem veregeti meg a vállát. Valószínűleg ez hiányzott is neki, és fölrója az Úr Jézus Krisztusnak. Akkor azt mondja, hogy Uram, hát mit gondolod arra, hogy az én testvérem ott hagyott engem a szolgálatban? Tetszenek érezni testvérek? Tele buzgalommal, és elkezdek irigykedni a másiknak. Annak sokkal jobb. Ott vagyunk Jézus közelében. Szolgálunk is. Tele ilyen érzésekkel. És milyen kegyelmes Jézus, aki nem azt mondja, hogy ennyi, ennyi, rossz kislány voltál, ilyet nem szabad érezni. Jézus nem mondta, és nem tette így helyre Mártát, hanem azt mondta, hogy figyelj csak, Máriána, ő is buzog. Csak kicsit másképpen, mint te. Ő hallgat rá. Figyeli a szavamat. Engedi, hogy szolgáljon neki. Ne nincs már meg, hogy ő hogyan legyen idő, meg buzgó meg. Ő így. Ne irigykedj rá. Drága testvéreim, Pál apostol azért írja le ezeket a szavakat, azért beszél így az irigységről, mert ő is ugyanezen az úton volt. Nagyon vékony volt az ő életében is az a hajszál, hogy mikor volt buzgó, és mikor volt végtelenül irigy. Krisztus szolgájaként, vagy Isten embereként. Gondoljunk csak az életének a kezdeti időszakára, a szolgáltal kezdetére, hogy tudott ő irigykedni a keresztényekre. Erről szólt kezdetben az élete. Mert döntően a szívében az irigység megszületett, és elkezdte üldözni a keresztényeket. Miért volt irigy? Azért, mert a halott Jézus Krisztus annyi hívővel rendelkezett. Hogyan növekedett a kereszténység? Nem is fogta fel, nem is értette, hogy lehet ez. Teljesen ki volt ettől. Irigykedett, hogy az ő népének a fiai is még átmennek, és keresztényé lesznek, Krisztus követők lesznek, és ment, és járt szerte széllyel, hogy összefoglalsa a keresztény. Mert még csak irigy volt. És aztán, ahogy megváltozott az élete, jött a Damaszkuszi út, összetölt az élete, lebőle apostol, és ugyanez az érzés átfölt buzgalommá. A Krisztus iránti mély és hatalmas buzgalommá. Értjük testvéreim, ugyanaz a történet, ugyanaz a világét, csak fordult egy óriási. Jézussal volt a találkozás után. Így lett belőle a buzgalom. Most drága testvéreim, van-e irigység a szívedben, amikor a másik életét látod, akár a gyülekezet közösségében is. Látva az életét, a szolgálatát, buzgóság helyett nagyon közel vannak egymáshoz az érzések. És milyen jó, hogy mi advent idején megkapjuk a lehetőséget arra, kérjük az ő kegyelmét, szeretetét, hogy mi buzgó szolgálatra juthassunk, hogy buzgóban szolgálhassunk neki irigykedés helyett. Ezért kemény Korintushoz Pál, és ezért kemény az advent ige, ami gyülekezeteinkhez, nehogy becsapódjunk, hanem hogy még lehetőségünk legyen megújulni. Mi buzgalmunkban, a mi szolgálatunkban, hogy méltó módon fogadjuk és várjuk az ő legényt, a karácsonykor testélet igényt. Szeretett testvérem, Isten az ő lelke által adjon nekünk ilyen adventi készülődést. Először is legyen pozitív az adventünk, legyen mindig vágyunk a közösség után, a saját közösségünk után, sebeinkkel, saját tüskéinkkel, minden dolgunkkal együtt. Vágyunk ezután a közösség után, mert feltámadott azt ígérte, hogy az övéjé közéjön. És ha még van is advent idején dolgunk magunkkal, versengéseinkkel és irigykedéseinkkel, ez is az ő kegyelme által forduljon át pozitív oldalra, és kötelezzen el bennünket ebben az adventben is az Úristen buzgó szolgálatra. Legyen így. Amen. Amen. Csendesedjünk el testvéreim és feleink, Isten megszületett tovább imádkozunk, szoktunk én a közösséget adni. Lehet-e hangosan imádkozni, akkor beszéljük meg így, hogy akkor ez először testvérek imádságát várjuk, és majd én fogom lezárni.
Köszönöm, hogy köszönöm, hogy ilyen módon világítottam meg ezt a kócsikus, és egészen más fogalmaztam volna meg, hogy annyit látom a olvasom, hanem uram, hogy elmondtam, hogy egy rossz, imamontól nem láttam. Köszönöm a közösségemet, hogy közösségbe lehetek a testvéreket, és hosszú ideje már hétről hétre napkirálni lehetős, és köszönöm az ajándékot, és megköszönöm, hogy formált a hétet.
Drága mennyi atyám, szívem ütött ez az ige hirdetés. Bizony sokszor betegségemnél fogva szeretek magányos farkas lenni, és otthon a belső szobába rendesedni, és csak rád figyelni. És olyan jó volt ez a tanítás, hogy bizony sokszor buzgolkodom, és annyi minden van még, amit változtat rajtam, atyám, és megköszönöm neked egy-egy ilyen ige hirdetés átformálja a gondolat, a cselekedeteimet. Köszönöm, és áldott legyen a te háromszor szenneved, ezért a szolgálatért is. Amen.
Ugye az Úristen mennyeit, ezt a bántalom és munkatban, nekünk a minket van, és elkészített a munkat, sok mindent jól tettünk a minket.
Amen. Köszönöm, hogy így nem csak a mennyis, hanem a szerelmítás alatt. Mária Márta példáit kérlek, amikor egy kölcsbe engem sőhányból a lopon, és milyen
tervezem. Áldott az Isten, aki meghallgatja, és Úr Jézus Krisztus, téged áldunk és magasztalunk, dicsőjük. Azért, mert közeledsz az életünkhez. Köszönjük, hogy valóságos a te ígéreted, hogy ahol ketten vagy hárman, a te nevedben együtt vannak. Te jelen vagy közöttük. Köszönjük, hogy közeledsz a te népedhez, és napról napra közelebb van az az idő, amikor valóságosan és egyértelműen mindenki számára megjelensz hatalommal és dicsőséggel. Különösképpen is köszönjük, hogy mi ezt a hatalmat, ezt a dicsőséget naponként átélhetjük már most. Valóban méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged, hiszen mi átéljük hatalmadat bűn és a halál felett. Most itt, gyülekezeti közösségben, otthonainkban, testvéri együttlétekben. Köszönjük, hogy te munkálkodsz emberi szívekben, életekben, hogy ott beköltözik a te világod és hatalmat veszel ott. Légy áldott, hogy mindig van lehetőségünk újat kezdeni, bűnt vallani és bűntől szabadulni, hiszen te szabadító Istenünk vagy. Így kérünk arra, hogy tisztogass bennünket vétkeinkből, kérünk arra, hogy gyógyítgass a mi tüskéinket, tisztogass ki a mi sebeinket, amelyeket itt szereztünk, akár gyülekezeti közösségbe járva. Kérünk Istenünk, hogy te légy az, aki elveszed a mi szívünkben feltámadó adventellenes indulatokat, az irigységet, a versengést. Kérünk, hogy készíts a magad számára helyet, szállást szívünkbe. Talán most először, vagy ismét újra, hogy igazán ünnepünk lehessen ezen a karácsonyon is. Halászkozunk, könyörgünk hozzád szeretteinkért, közelben és távolban lévőkért. Légy Istenünk a betegekkel, légy azokkal, akik testi, lelki szenvedésben vannak, terheket hordoznak. Légy áldott szabadítónk, gyógyítónk, betegágyaknál is, az neked kedves. Szanapa nevében kérünk, hogy hallgass meg minket, aki így is megtanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen én is bocsánat, örüljünk vétkezünk. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, az áldás vétel előtt énekeljünk különösen az adventi hírnök, a kiosztott lapocsán található éneket adventi hírnök kezdetük.